Jó reggelt kívánok, szervusztok! Köszönöm a kollégáknak a hangot. Mindenki hall, mindenki lát. Bombera Kriszta vagyok, szeretettel köszöntelek titeket. Tulajdonképpen a jelen és a jövő köré fog csoportosulni a beszélgetések és az előadások témáiban, de ma reggel úgy örülök, hogy itt vagytok már egy kicsit így a kezdés előtt a bemelegítésnél, mert retrózunk. Kicsit a múltról beszélünk, hogy néztek ki a 80-as évek, hogy néztek ki a 90-es évek, hogy működtek a hacker módszerek, mik voltak a célok, mik voltak az eredmények, elkapták-e őket eredményesebben, mint ma, vagy nem, mekkora volt az exposure, a kitettség, és milyen módokon, milyen keleten, és milyen nyugaton, ugye a hidegháború közepén. Erről fogok most beszélgetni a következő 20 percben a vendégeimmel, ma 30 percem is. Hadd mutassam be a prehistoric retro hacking, hogy is volt ez annak idején, amikor hétfőnként még nem volt internet, beszélgetés vendégeit. Mielőtt megkérdezem, van-e itt annyira fiatal vendég, mielőtt behívom a vendégeket, van itt annyira fiatal vendég, aki nem tudja, hogy a címben mire utal az a referencia, hogy hétfőnként nem volt még internet. Hétfőnként nem volt tévé. Nyugi volt. A hétfő volt a sötét nap. Úgyhogy olyan nem volt, hogy hétfőnként nem volt internet, de mintha elvileg lett volna egy nyugis napunk. Szeretettel köszöntöm és kérem, hogy ti is tegyétek így Csizmadia darab István kiberbiztonsági szakértőt. Képes Gábor digitális muzeológust, informatika történészt. És Tevesz András sérülékenységkutatót. Sziasztok! Jó lesz nektek az apad? És akkor én ülök erre. Hadd mutassalak be egy kicsit részletesebben titeket az ABC sorrendhez képest most fordítva. Tevesz András sérülékenységkutató, programtervező, matematikus, számos szoftverfejlesztési projektben és tanácsadó cégnél dolgozott biztonsági szakemberként és penetrációs tesztelőként. Kutatási területe jelenleg az IoT eszközök biztonsága, a firmware visszafejtése és a biztonsági rendszerek megkerülése. Képes Gábor, keménydíjas informatika történész, emellett író, költő, 10 évig volt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum muzeológusa. Most már évek óta a Neumann Társaság csapatát erősíti és órákat is tart az ELTE informatikai karon. Csizmadia darab István 89-ben kezdett programozóként dolgozni, miközben helyből már ebben a korszakban vállalati vírusvédelemért is felelt. Aztán 2000 óta már csak is erre fókuszál, vírusvédelemre, számítógépes biztonságra. 14-ben István volt az év információ biztonsági újságírója. 18-ban pedig az általa szerkesztett antivírus.blog megnyerte az ITBN biztonsági díját. 13 óta ő aktív önkéntes is, segít a gyerekek és a szülők biztonságos internetoktatását célzó edukációs munkákban. Ti tudtátok természetesen, mit jelent így, te talán nem, hogy mi az, hogy hétfőnként nem volt internet. Meg volt?
Hát tévé.
Hát igen, értelme egész nincsen, pontosan. De mi tudjuk. Az volt a nyugis nap, amikor vártuk az Onedin családot.
Hát akkor lehetett az ZX Spectrummal játszani.
Például, hogy ez nem jutott eszembe. Talán én nem játszottam az, szerintem akkor, azokon az estéken. Hadd idézzek Gábortól valamit még röviden. Az informatika iránti szerelme a Sinclair ZX Spectrummal kezdődött, de az sem hozza zavarba, ha be kell pötyögni egy játékot egy HP programozható számológépbe, retróban otthon vagyok. Ez még az életrajzból egy idézet. Retrózzunk hát egy fél órányit a retro hekkelésre szűkítve. Menjünk kicsit időrendben, hogyha ez rendben van veletek. 80-as évek, 90-es évek, és bármi referencia a mára. Kezdjük a módszerekkel. Azt az előbb a közönségnek mondtam, hogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy volt-e markáns különbség abban, hogy mik voltak a módszerek és a célok? Ugye még modemekben utaztunk, és talán nem professzionális profitszerzésben, hanem mondjuk trollkodásban, vagy szakmai csillogásban, és persze hidegháborúban.
Igazából itt szúrnék be egy fontos dolgot, hogy...
Tedd egy picit közelebb, kérlek, hajlíts meg.
Tehát itt szúrnék be egy kicsit fontos dolgot, hogy igazából ez az egész téma sokkal-sokkal régebbre nyúlik vissza. Tehát az első hack, ami valószínűleg ismerté vált, az 1840 körül történt, tehát jóval korábban.
Azt hiszem nem hálózati hackről beszélsz.
De hálózati hack volt, ugye akkor már voltak telegráfvonalak. és volt egy úriember, aki úgy döntött, hogy pénzügyi adatokat milyen jó lenne onnan megszerezni. És hát a technikát nem ismerjük, de valószínűleg egy darab kábelt ráakasztott egy másik kábelre, és onnan adatokat lopott.
Ezt nevezzük profitszerzésnek.
Így van. És itt jelezném, hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt nagyon hasonló dolgok történtek. Tehát igazából az elmúlt 200 évben nem nagyon változott a cél, mindenki pénzt próbált szerezni.
Vagy információt, például hidegháborús célokra.
Így van.
Én az egykori mesteremet idézném, Kovács Győzőt, szerintem sokan emlékeznek rá, a Mikroszámítógép magazinnak volt a szerkesztőbizottság vezetője, és az egyik első, sőt az első magyar elektronikus számítógép egyik alkotója. Ő mondta azt, hogy ők mindannyian hekkerek voltak bizonyos szempontból. Tehát a hidegháborúnak volt egy olyan izgalmas időszaka a rendszerváltás előtti évtizedekben, amikor a, hogy mondjam, az embargó miatt többek között, és egy sor akadályozó tényező miatt mindenkinek kellettek olyan tulajdonságok, amelyeket lehet hekkelésnek nevezni, de azt gondolom, hogy ez egy maximálisan etikus tevékenység volt valójában. Tehát a legelső számítógépek azok ilyen módon tudtak elterjedni az információ áramlás által. És még egy dolog eszembe jutott, megint egy kicsit korábbra eveznék, bár én is imádom a 80-as éveket, tehát utána beszéljünk a retróról. De
1800-as évekkel kezdtük, hát azért azt
akkor én pedig 100 évet ugranék, mert valójában a modern számítástechnika pedig a kódtörésben születik meg. Mondom én, aki a Neumann társaságnál dolgozom, és nyilván Neumann János az egyik atya a modern számítógépeknek, de a másik meg az Alan Turing, aki a Bletchley Parkban működött Nagy-Britanniában, és ott most voltam a Bletchley Parkban néhány héttel ezelőtt, és magam is megdöbbentem, hogy az egy hírszerző gyár volt tulajdonképpen. A gyár olyan értelmében, hogy fénykorában ott 9000 ember dolgozott annak érdekében, hogy kódokat fejtsen meg, kódokat törjön föl, és ezt eredetileg manuálisan, meg matematikai műveletekkel végezték, de később erre készültek olyan gépek, amelyek a modern számítógépek előzményei.
Csak kellett a 9000 ember mellé az a gép, ami az
emberek összerakta. A 9000 komputer, mert eredetileg a komputer az a számológép kezelőt jelenti.
Hát először is szerintem szögezzük le, hogy a hackerkedés az egy jó dolog és egy pozitív dolog, a megismerésnek egy útja. Nyilván itt most már kalapok szerint megkülönböztetjük.
Azért ezt szerintem, fogjuk ma járni sok oldalról, még ezt a leszögezett.
Én vagyok itt a korelnök a padon lévén, hogy 60 pluszos vagyok. Hát egy egész más világ volt ez a régi. Tehát én 79-ben voltam operátor R20, R40 gépeken, ahol ugye a biztonság az kimerült abba, hogy idegenek ne jöjjenek a gépterembe, és hogy a kódba ne osszunk nullával, Fortranba, meg Cobolba. És hát igazából ezek az események, amik így azóta történtek, azok fölhívták a figyelmet arra, hogy iparszerűen a biztonságra is oda kell figyelni. Tehát annyira más viszonyok voltak, csak két példát, hogy hagyd mondjak, illetve amikor dolgoztam itt a gépterembe, akkor olyan emberek voltak a vezetők, akik felügyeltek a teremre, akik nem értettek a számítástechnikához. Azért a kollégám írt egy olyan programot, ami mozgatott egy szalagot, meg villogtatta az izzókat, akkor még nem is voltak ledek, és akkor bejött a terembe, akkor látta, hogy mindenki elmélyülten dolgozik. Illetve 84-ben voltam katona, amikor bevonultam a Majakovszki utcai bizományiba, akkor értékelték le a Commodore 64 alapgépet, tehát perifériák nélkül, 100 ezerről 64 ezer forintra. Akkor lehetett a Merkurnál 72 ezerért zsigulira, vagy 60 ezerért Trabantra előfizetni, úgyhogy 3 évig vártunk színválasztás nélkül. Tehát ezt azért mindenki most hasonlítsa össze, hogy mennyire könnyű hozzájutni egy hardverhez.
Ha már a hidegháború egy pillanatra szóba került, kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire volt szimmetrikus a tudás és a hozzáférés. Ugye mindig keletiek, NDK-sok törtek föl. Ez egy külön sztori, amiről szeretnék veletek beszélni. Például a KGB-nek dolgozva nyugati rendszereket, de mennyire voltak keleti rendszerek? Kokomlistán voltunk, Varsói Szerződés országaiban nem lehetett technológiát vinni, de elég tehetségesen loptunk is, meg elég tehetségesen dolgoztak keleten is informatikusok.
Igen, hát a 60-as évek végén egyébként Kosigin szovjet miniszterelnöknek a felhívására létrehoztak egy egységes számítógép rendszert a a keleti országok, amelyeknek tulajdonképpen az IBM volt a mintája. Tehát a legelső pillanattól a IBM modelljeit nézték, és azokat próbálták valamilyen módon honosítani.
A nézték az egy diplomatikus kifejezés.
Nagyon diplomatikusan, igen, de Magyarország ebben egy picit, én azt gondolom, hogy egyébként eltérő volt. Tehát nekünk egyrészt például Franciaországgal, meg néhány nyugati állammal elég élénk ilyen tudománydiplomáciai kapcsolataink voltak, amelyeket ki tudtunk használni. Másrészt meg próbáltunk saját fejlesztésű modellekkel is jelentkezni. De hát eszembe jut egy nagyon izgalmas példa, a TPA 1001 nevű tranzisztoros számítógép, szintén a 60-as évek végéről, az konkrétan két nyugati számítógép házasításából született, mert az egyiknek, a Digital Equipment PDP modelljének meg tudták szerezni a leírását, a bőséges dokumentációt, amit gyakorlatilag egy ilyen reverse engineering-gel valahogy visszafejtettek. Egy másik számítógépnek meg látták, hogy körülbelül hogy néz ki, milyen a ergonómiája, architektúrája, és valahogy a kettőből született meg a magyar tárolt programóanalizátor.
Tehát ez egy hatékony sufni tuning volt.
Hát igen, de hát nyilván a lehető legmagasabb tudományos szinten.
Olyan kíváncsi vagyok, hogy ezt a sztorit, amit mindnyájan ti ismertek természetesen, a 89-es sztorit utaltam már a KGB-re, amikor a német biztonsági hivatal leleplezett egy hacker csapatot, és ezek voltak a főcímek, hogy behatoltak a nyugati számítógépes hálózatokba, német hackerek dolgoztak a KGB-nek, telefonos akusztikus modemekkel hatoltak be a nagy gépek közti hálózatokra, és mágnes szalagos tárolók között másolgatták a lopott adatokat. És itt volt egy érdekes szál, és ezek kapcsolatban hadd kérdezzelek tőled, volt egy szakmai híjúság, ami nem tudom, hogy a mai napig mennyire jellemző, illetve korszakokon átívelő-e.
Semennyire.
Tessék?
Semennyire.
Semennyire. Föl sem merül.
Manapság pontosan, hogy innének az hackerek.
Tehát ez a srác például 3 évvel korábban, mint hogy elkapták, abban az évben, amikor a KGB-t megkereste, bemutatót tartott hackkelésből a Hannoveri Cebiten.
Igen. Igazából erről nem nagyon tudok én mesélni, mert abban a korban én még nagyon kicsi voltam.
Sőt.
Konkrétan még csak
ártatlan vagyok.
Tologattam. Tehát ebbe talán István tudna részletesebben. Viszont a gondolatiság és a mögöttes tartalom, tehát
arra gondoltam,
büszke volt a saját tudására, és ezt muszáj volt bemutatnia, hogy utána kifizetett érte a legtöbbet, ismét a pénzre utalnék vissza. Tehát őt megfizették. Valószínűleg nem foglalkozott azzal, hogy kifizeti meg.
Hát a legtöbbet a srác fizetett, mert az életével fizetett, és valószínűleg már ezen a bemutatón is felfigyeltek rá, visszatérve a híjúságra.
Ebben a régi világban ugye hát a hackerkedés, a tudásvágy, a kimeríthetetlen tudásvágy, inkább az volt jellemző, hogy rettenetesen hozzá lehetett jutni nagy nehezen hardverekhez, de a dokumentációhoz nem nagyon, és inkább ez a molyolás, kísérletezés volt, és hát igazából azért ezek mélyebb, meg autentikusabb dolgok, mikor az ember azért akar megismerni valamit, hogy hogy működik, hogy visszafejtse, mint hogyha elmegy egy tanfolyamra, és akkor beiratkozik egy hacker tanfolyamra. Az úgy nem nyomódik le. De amit mondtál, hogy ugye ez a büszkeség, vagy villognak vele, hát manapság ugye senki nem akar villogni, de nagyon érdekes a 1986, amikor a PC-n elterjedt IBM-kompatibilis vírusoknak a 0 kilométer kövét szoktuk ezzel a pakisztáni brain vírussal onnan számolni. Hát 86-ban régen volt az elnök, megjelent a Cobra című Stallone film, és mit tudom én, a Len 3-0-ra nyerte a Wimbledont, és ugyanebben az évben megjelent egy olyan vírus egy pakisztáni testvérpártól, akik beleírták a nevüket, címüket, telefonszámukat ebbe a vírusba, és flopin terjedt, a másolásvédelmet akarták ezzel megakadályozni. Amikor 25 éves lett a számítógépes vírus, akkor a Mikko Hipponen, aki az EFSEC-nál egy ilyen számítástechnikai szakértő, elutazott Pakisztánba, és ezek az emberek még ugyanazon a lakcímen laktak, és fönn van a YouTube-on egy riport, hogy beszélgetett velük, hogy hát mit szólnak hozzá, hogy mit indítottak el a világba, lévén, hogy most például 1,2 milliárd egyedi kártékony kódvírus létezik. Akkor meg ugye létezett egy.
Kíváncsi vagyok, mit válaszoltak? Tudták például ezt az arányt, amit most mondtál?
Hát nem számítottak rá, de érdekes volt azért a beszélgetés.
visszacsinálhatatlan, nem lehet a szellemet visszarakni a palackba.
Igen, de valószínűleg nekik nem volt egy ilyen kártékony szándékú.
Tehát akváriumból volt. Lehet halászlevet csinálni, de halászléből már nem lehet akváriumot.
Ezt még nem hallottam, de már érdemes volt ma fölkelnem. Még egy kicsit a Hecker karakternél maradván, és aztán beszéljünk a módszerekről is. Ez a srác például, ez egy Karl Koch nevű 21 éves srác volt, egyébként egy kábítószerfüggő, mentálisan instabil srác, üldözési mániával, mondjuk üldözték is, úgyhogy tulajdonképpen nem az volt megalapozatlan.
Az könnyebben lesz
üldözési mániás. Igen, úgy könnyebb. A Nick neve Illuminatus című romantikus könyvből származott. A kérdésem lényege, hogy mennyire őrült zseni, kicsit ketyós a Hecker személyiség általában, vagy ez egy ilyen misztifikált, túl mágikussá tett, romantizált, inkább filmbe illő sztori, és ez egy nagyon szépes, tisztes, illegális profit szerző középosztálybeli foglalkozás ma már.
Ugye vannak azok a típusú emberek, akiknek megmondják, hogy mit kell csinálni, és megcsinálják. Vannak azok a típusú emberek, akiknek megmondják, hogy mit kell csinálni, és pont az ellenkezőjét csinálják. Na, hát ez utóbbi az talán inkább a Hecker szemlélet. Tehát próbálsz olyan dolgokat felfedezni, megérteni, amiket igazából senki nem akar neked elmondani. Vagy azért, mert nincs dokumentálva, és hopp, egy processzor tud valami olyat, amit senki nem mondott el. Az elmúlt években azt hiszem ebből talán 10-15 jelentősebb kutatás jött ki. Tehát a tudásvágy és a tudáskeresés az, hogyha ezt kettősnek nevezzük, hát lehet kettős, de én talán nem nevezném annak. Arról van szó, hogy az ember próbál új dolgokat felfedezni. Tehát valahol egy meg nem értett zseni talán egy jobb szóra.
Milyen szerencsés dolog fordított pszichológiával becsatornázni őket például etikus hackernek. Az ellenkezőjét csinálják, nem, a jót csinálják, és a tudásvágyuk mégis ki van elégítve.
Egyébként nem mindig feltörésről, meg hekkelésről szól az, amikor az ember dolgozik. Tehát én dolgoztam 11 évet az erőtervbe, és akkor voltak ott persze olyan dolgok, hogy az ember a megszakítás vektorokat nézegette, meg ugye akart írni olyan programot, ami a munkáját segítette, de emlékszem, hogy például a file formátum visszafejtegetések, amik segítették a munkánkat. Írtam C-be egy olyan programot, ami utána gomnyomásra megittam egy kávét, és akkor 1000 darab dbase file-t legenerált. Vagy olyat is csináltunk, hogy ugye C-be egy programgenerátor Lisp-be legenerálta ezeket az utasításokat, és az AutoCAD utána fél óra alatt megrajzolta a rajzot, és akkor nem mancikának kellett ott az egeret húzogatni egy fél napon keresztül. Tehát ezek a munkát megkönnyítő hackek is hekkek, nem csak az, amikor az ember a NASA adott bázist feltöri.
Meséljetek akkor kicsit a technológiáról, meg a módszerről. Hogyan tanulták meg a hőskorban, hogy mi a teendő, aztán hogyan kellett tovább lépni, például amikor már nem használtunk modemeket?
Hát nem lehet ezt megtanulni, tehát ez egy élethosszig tartó dolog. Hát én Commodore 64-gel kezdtem, illetve hát én már felnőtt voltam, mikor megjelent ez az egész. A bátyám az AutoCAD-nél volt rendszerszervező, ott láttam nagy gépet először. Amikor volt sajátom, akkor hát említettem ezt a Commodore számítógépet. Ez is csak egy ilyen kis színes érdekesség. 89-ben raktam össze gépet, és a legolcsóbb budapesti boltba 1 mega RAM 27.000 forintba került.
Mondtad az előbb az autót.
Lehet borzongani. Hát azzal foglalkoztam főleg, hogy ilyen örök élet pókokat, meg játék feltöréseket, illetve hát nekem inkább az volt a szenvedélyem, hogy zenéket, meg képeket szerettem kiszedegetni a Commodore-ból, és az volt nekem az óriási nagy előnyöm, én később dolgoztam az IDG-nél, meg a PC vördösökkel együtt, hogy igazából a Commodore-on még szerettem játszani, de inkább az érdekelt, hogy mi lenne, ha kipróbálnánk ezt meg azt. És nekem ugye a játék nem vitt el az időmet, hanem folyton a kísérletezés.
Nem ragadtál bele.
És akkor a PC-n is tulajdonképpen ez a kísérletezés maradt.
De igazából az egész történet a eszközkultúrától függ. Tehát attól nem tudunk függetlenedni, hogy hogyan fejlődik az adattárolók evolúciója, hogyan fejlődik a hálózat evolúciója, a számítógép evolúciója. Most egy kis direkt marketing, hogy Szegeden mindezt megnézhetitek a Neumann Társaság Múzeumában, tehát ott tényleg végig lehet ezeken
a,
a lépcsőfokokon menni, de hát a dolog ettől függ, de még egy picit engedd meg, hogy visszakössek az előző kérdésedre, hogy ketyós, nem ketyós. Engem jobban érdekel az, hogy erkölcsös vagy nem erkölcsös. Tehát amikor itt tudásvágyról, kíváncsiságról, jobbító szándékról van szó, vagy van egy a külvilág által ránk kényszerített, de alapvetően igazságtalan keretrendszer, amiből valamilyen módon megpróbálunk kipillantani, vagy valamilyen olyan közkincshez hozzájutni, ami erkölcstelen, hogy nem közkincs. Az számomra egy olyan hacker magatartás, ami a történelem bármelyik korszakában a II. Világháborúban kódtörve, vagy a 80-as években valamilyen embargós cucchoz hozzájutva, ez mind releváns, és számomra tiszteletre méltó. Ha viszont ártó szándék van mögötte, akkor ketyós, nem ketyós, én számomra nem hős az illető.
Bűnöző.
Tessék?
Alapvetően bűnöző.
Hát akkor bűnöző, az kriminalisztikai kérdés, mert...
Vannak azért határesetek, ahogyan nálunk újságíróknál is, hogy a közérdek mennyiben ír felül, akár magánérdeket, akár magántulajdont.
Lehet, hogy sokszor csak az utókor tudja megmondani.
Igen, ez nézőpont kérdése, hogy kinézi. Tehát amikor ugye háborús információkat szivárogtattak, ott aki szivárogtatta, ő meg volt győződve, hogy ő jót cselekszik. Nagyon sokan így látják, kivéve akinek az adatait kivitték, ők valószínűleg nem látták így. Tehát csak nézőpont.
Hát illetve a Kevin Mitnick ügyet se lehet így fekete-fehéren megmondani, mert az, hogy ugye tudomást szereztél arról, hogy függetlenül attól, hogy gyanúsítanak-e valamivel, mindenkit megfigyelnek, és milyen szinten történik az a megfigyelés, mert nyilván sejtetted, hogy valamilyen van, az ugye pozitív, de hát neki meg a következmények az, hogy el kellett menekülnie. Tehát nem, nincs erre olyan válasz, hogy igen vagy nem.
Még egy valami eszembe jutott, bocsánat, hogy csapongok, hogy nem csak a hekkelés története érdekes, hanem az ez ellen való védekezés története is érdekes, és erről nagyon. Egy csomó retro történet eszembe jut például, hogy megpróbálták eljátszani, hogy valami feltörhetetlen, de igazából feltörhető volt, csak mondjuk ilyen holografikus matricát kivagdostak, és ráragasztották a lemezre, és akkor hú, ez egy nagyon védett lemez, de ez valójában csak egy ilyen esztétikai védelem volt idézőjelben.
Vagy és egy miért csinálták, hogy nézzék, hogy hogyan törhető hát egy korai bounty program?
Talán néhányokat visszatartson attól, ja. hogy
azt hittem, hogy azért, hogy meghívják őket törésre.
De a másik, ami eszembe jutott, ez abszolút egy gyerekkori emlékem, valamelyik számítógépes játéknál volt egy olyan feltörésvédelem, hogy csak úgy lehetett belépni a játékba, hogy egy jelszót beírsz, és a jelszó sorozatot, azt kinyomtatták egy barna alapon fekete betűkkel írt ilyen kis lapra, hogy ne lehessen xeroxozni. Tehát csak annak legyen meg ez igazából másolásvédelem volt, hogy csak annak legyen meg, aki originál programot vásárolt.
Menjünk tovább a 90-es évekre. Kevin Mitnick, akit mindenki ismer. De hányan voltak még hozzá hasonlóak? És miért volt az, hogy ő egy aféle sztár lett? Tehát, ahogy mondtátok az előbb, használtátok ezeket a szavakat, hogy erkölcsös, nem erkölcsös, legális, nem legális, kíváncsiság kontra destrukció. Free Kevin feliratok voltak az amerikai highway mellett.
Erre nehezen tudunk válaszolni szintén, tehát ez utólag lett egy kicsit helyreállítva. A Mitnicknek a megítélése mondjuk úgy, hogy kettős manapság is. És ugyan van egy Free Kevin, mert hogy ugye a hacker kultúra őt fontosnak tekintette, hogy amit ő csinált és amit ő elért, az fontos.
Mondjuk el a közönség kedvére, hogy mit csinált és mit ért el, csak hogy kontekst. Tehát nem az van, hogy ellopott egy csomó pénzt a bankból.
Azt is. De alapvetően adatokat lopott, illetve rendszerekbe hatolt be, és onnan adatokat hozott ki, és kvázi tanult. És publikált olyan dolgokat, amik nélküle valószínűleg nem lettek volna publikálva.
Nem tudom, tudjátok-e, a Snowden most kapta meg az orosz állampolgárságot. Zárójel.
Ha Mitnick akkor ment volna, valószínűleg ő is megkapja.
Nyilván ez a...
ez már a kémkedés, tehát nem is igazán a hackerkedés, hanem a kémkedésnek a területe. Teljesen normális az, hogyha minden ország a saját titkait meg akarja őrizni, tehát itt nagyon vékony ez a jég vagy a határvonal, hogy mikor tekintjük őt hősnek, meg mikor tekintjük őt bűnözőnek, és ezt innen nem lehet eldönteni. Hogyha mondjuk mi lennénk egy hatalomba, és akkor a titkainkat ellopnák, akkor nyilván mi is haragudnánk rá, vagy ha csak egy cégvezetők lennénk, és ellopnák, akkor nem tudnánk hősként, meg Robin Hoodként tisztelni azt, aki milyen jó, hogy fölhívta a figyelmet erre, föl akarja hívni a figyelmet, mint egy etikus hacker, akkor ugye lépjen kapcsolatba a gyártóval, figyelmeztesse, hogy probléma van, és akkor az tök rendben van. A gyártótól meg ugye az lenne elvárható, hogy erre reagál, megköszöni, bug bounty programot ír ki, nem pedig az, hogy kummant, elhallgat, meg nem válaszol ilyen levelekre, mert ugye akkor a történés az szokott lenni, hogy akkor kiteszik egy publikus weboldalra, és akkor érdekes módon mindig 3 nap alatt el tud készíteni a hibajavító frissítést. Tehát ezen a területen még azért sokat lehetne dolgozni.
Egyébként a Mitnyikről eszembe jutott még egy dolog, mert ugye az nagyon érdekes, hogy ő ült börtönben, aztán el volt tiltva a számítógépektől. Úgy készült vele film például, hogy egy ilyen dummy gép előtt kellett ülnie, mert nem mehetett online tér közelébe. De aztán később nagyon szép polgári foglalkozása, profitábilis cége lett, és ez így volt már korábban is a kémekkel. Például egy csomó kelet-német kém, aki lelépett Nyugat-Németországba, az IBM-nél elhelyezkedett nagyon szépen. Hogy ez mennyire jellemző a korszakokon átívelő módon, hogy aztán egy ilyen tisztes középosztálybeli polgár lesz a hacker hősökből.
Hát erről az jut eszembe, hogy azt szokták mondani, hogy is van ez a mondás, segítsetek, hogy aki kamaszként nem forradalmár, annak nincs szíve, de aki még középkorúan is forradalmár, annak meg nincs esze. Én egyébként ezzel nem egészen értek egyet, tehát szerintem valami forradalmi igazságérzet az kell, hogy maradjon az emberben élete végéig, de hát nyilván van egy konszolidációs folyamat.
Igen, mindenki öregszik, a hacker is öregszik. Ugyan megmarad benne az érdeklődés, de megjön valahol a józan esze, esetleg gyerekei lesznek, és elkezd gondolkodni azon, hogy ő most börtönben akar ülni, vagy a gyerekeivel játszani. Szerintem ennyire profán a dolog.
A szabályozás mindig csak kergeti a helyzetet. A pandúr mindig hátrább van, mint a rabló. A 90-es évek volt, amit úgy szoktak hívni, és erről ti sokkal többet tudtok, és kíváncsi vagytok, hogy milyen sztorikat mesélnétek el, a netes vadnyugat világa. Miért nevezik ezt a korszakot annak, és mi az, amit akkor lehetett, amit aztán gondolom például a szabályozások elkezdtek lezárni?
Hát ilyen szerzői jogok, meg másolásvédelem, hát most létezett. Hát a Csokonai Műfázban, meg a Műszaki Egyetemen ilyen bitlet karácsony, de hát az FMH-ba is én jártam, Magnós klubba, ahol azt mondták, hogy mit tudom én, most a Vangelis ezt és ezt, és mindenki indítsa el a magnóját felvételi módba. Tehát akkor ugye ezek teljesen elképzelhetetlenek lettek, és aztán amikor meg a 80-as, 90-es években jöttek az NSZ és meg a bilincses plakátok, ahol egy cégvezetőt éppen vezetőszáron elvitték, akkor az egy ilyen drasztikus dolog volt. De hát maguk a számítástechnikai újságokban is hirdették, hogy keresem ezt és ezt a programot, sőt, a számítástechnikában hirdettek olyan válogatás kazettákat, ami rajta voltak a játékok, és akkor mit tudom én, 50 forintért meg lehetett rendelni, és akkor fölmásolták neked. Tehát itt ez a mi életünkben, akik ugye ebben nőttünk föl, ahhoz képest már egy óriási nagy változás, igen, nagy hirtelen.
Ez még a 80-as éveknek az utózöngéje szerintem, 90-es évek elejére is nyúlik. Van ebben egy ilyen kelet-európai feeling is, hogy nagyon drágák, vagy beszerezhetetlenek az eredeti programok, nincs még olyan szigorú szerzői jogi szabályozás, és akkor másoljunk. Nekem is volt Zotyó Kopi nevű másoló programom, ismerem is az urat, aki készítette. De amire te utalhatsz, az szerintem az internet, vagy a világháló, szabad ilyen korhű kifejezéssel élnem, annak a hőskora, mert az sokan úgy élték meg, hogy egy nagy ilyen, hát most vagy anarchia, vagy abszolút demokráciaként indult. Tehát amit a valós térben nem mersz megcsinálni, azt az interneten egy jópofa állnévvel egész nyugodtan, ott sokkal szabadabbak a határvonalak, vagy hogy fogalmazzak. Lehet, hogy ez adta ezt a vadnyugati feelinget, ami utána nyilván letisztult, ami egy szerencsés dolog, hogy az alapvető normák kialakulnak, és nyilván bizonyos tekintetben meg túlszabályozásokra is sor kerülhet.
De egyébként nem csak vadnyugatként kellene erre tekinteni, tehát a 90-es években voltak olyan emberek, én például a Sir Petit tudnám mondani, aki ugye vírusvédelmi programot készített, és ugyanebbe az András által említett megismerés, meg elmélyülés kategóriába dolgozott, több különböző vírusvédelmi cégnél dolgozott, és olyan vírusírtót írt, hogy utána besétált vele az OTP-be, és azt mondta, hogy itt a programom, akarja az OTP ezt használni. Akkor összedugták a fejüket, és akkor úgy határoztak, hogy igen. Tehát, hogy nem okvetlenül bűncselekmény, meg feltörés, meg vadnyugatba kell ezeket így elképzelni. Tehát, hogy akkor is a hackerkedés az szolgálhatott jó célokat is.
Szolgálat, jó cél, kíváncsiság, szakmai hiúság mentén, ugorva egyet a mába. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy például a bug bounty programok kapcsán megfelelő-e a meghívása a jobbításra azoknak, akik értenek hozzá. Rengeteg olyan sráccal beszélgettem, aki jelentkezett, hogy én találtam valamit, amire nektek szükségetek van, visszajelzést nem kapott, aztán végül publikálnia kellett nyilvánosan, amiből tragédia lett, egy csomó mindent nem kínálnak megtörésre, pedig érdemes volna pont a biztonság javítása kedvéért.
Ugye ez egy elég nehéz kérdés, mert a cégeknek a feladata lenne, hogy pozitívan álljanak hozzá, hogy jobbítsani akarnak. Ugye van egy marketing egy cégnél, a marketing nyomatja az új megoldásokat, új feature-öket, hogy ezeket mind-mind ki kell hozni. Utána jön a biztonság, mondja, hogy lassabban kéne kihozni, végre. És utána jön valaki régről, aki azt mondja, hogy ebben a régiben van valami hiba. És akkor besorolódik, hogy új feature-ök, még mindig fut, ezt is ki kéne javítani, és a legvégére kerül be az, hogy a már eladott termékekben ezek a hibák benne vannak, tehát hátrasorolódnak. Egyszerűen pénzt kell rááldozni, és amíg nem kötelezünk rá valakit, hogy kijavítson, addig ezt nem fogja megtenni, mert minek tenni. Ő mással van elfoglalva, ő a jövőt hajtja, nem pedig a múltat próbálja megjavítani.
És hát nehezíti ezt a helyzetet az is, hogy ugye nem minden országban kötelező nyilvánosságra hozni, hogyha incidens történt. Másrészt meg ugye, hogyha kiderül, hogy egy ilyesmi bekövetkezett, akkor meg ugye a részvényárfolyamok hirtelen lemennek.
És ezért nem hozzák nyilvános.
Sokan szeretik ezt elhallgatni, holott kulcsfontosságú lenne, hogy például az, aki biztonsággal foglalkozik, vagy egy jelentős cégnél, akkor azonnal bejelentse, azonnal felvegye az ügyfelekkel kapcsolatot, és a lehető legrövidebb idő alatt javítson. Az szolgálja a bizalmat, nem az elhallgatás.
És utána kijuttassuk ezt a javítást. Tehát nem csak az, hogy kijavítsuk, hanem meg is kapják az emberek.
Tehát, hogy elvégezzék ezt a feladatot utána.
Igen.
Ha így zárszóként egy olyan sztorit kérnék tőletek, a közönségnek esetleg betenni a fejébe a bogarat, hogy olvasson utána, ami, ha már retroztunk, hacker retroról volt szó, szerintetek érdemes utána olvasásra, akkor az melyik?
Nekem a telefonos hackerek őskora tetszett nagyon. Ott volt valami olyan úriember, aki ilyen blue boxokat, meg black boxokat csinált, amit ilyen krokodil csipesszel lehetett rárakni ilyen kábelfejekre, és akkor tudott ingyen telefonálni, és csináltak újságot, és az újság az úgy szólt, hogy vegyél egy 20 ohmos ellenállást, meg egy nem tudom hány mikrofarádos kondenzátort, és ne forrasd össze így a képen látható módon, mert az törvénytelen. Tehát, hogy megadták a részleges dolgot. És egyébként telefonügyben, itt nálunk Magyarországon is létezett, ez amikor megjelentek ezek a Monetel telefonkártyák, össze lehetett forrasztani az első és a harmadik lábat, és akkor nem tudott egységet levonni az automata, és akkor emiatt aztán egy olyan fél év múlva egy 2.0-as új típusú kártyára cserélték a telefonkártyákat, mert rájöttek, hogy ez bukó.
Hogy Isten ilyen működött.
Én ha egyet mondhatok, akkor egy nevet mondanék, Vasvári György, aki fiatal srácként 50-es években szintén az első magyar elektronikus számítógép az M3 csapatába tartozott, elég magas szinten egyébként igazgató helyettesként, idős korában pedig elkezdett IT-biztonsággal foglalkozni, sajnos nincs már köztünk. Volt egy zseniális mondása, a humán tűzfal. amit ő fontosabbnak tartott mindennél, ez tulajdonképpen a IT-biztonság tudatosság. Tehát Vasvári György és Humán Tűzfal, ennek nézzetek utána.
Köszi.
Én biztosan Alan Turingot mondanám. Szerintem az ő története meg a világháborúhoz kapcsolódó kutatása az, amit érdemes megnézni és érdemes elolvasni. Most már könnyített, mert film is van belőle, tehát meg is lehet nézni.
Amiről az embernek újságíróként, közéleti újságíróként a rettenetes emberjogi trauma jut még eszébe, ami az ő sorsában, ugye az Egyesült Királyságban megtörténhetett. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kérek szépen egy nagy tapsot a retrósoknak. Köszönöm.